Sziasztok! Ha valaki nem ismerne, akkor Szonya lányom gondolatait hívnám segítségül a bemutatkozáshoz. Majd nem mondjátok el, hogy elmondtam. Mindig szokta kérdezni, hogy mit is dolgozok. Nehezen tudja elhelyezni ezt a gyülekezet vezetőséges dolgot. Már többször átmentünk rajta, de biztos könnyebb egy kertészt, vagy nem tudom, orvost így elhelyezni. És hát legutóbb akkor ő így elmondta, hogy én vajon mit is dolgozok, hogy másodrangú próféta vagyok. Lukács 6.32 is, hogy evangélium. Ebben nehéz orrot fújni. Szóval, hát ebben a tisztségemben is itt előttetek állok. Nyugi, csak másodrangú vagyok, de szerintem próféta se. Mai igehirdetésnek a címe az a 121-es Zsoltár. Ha nem elég ütős, akkor még egy kicsit tovább viszem. Zarándok élet. Ebben már egy kis szójáték is van, mert amúgy zarándok ének, de zarándok élet. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok a kihívásokkal, a nehéz helyzetekkel. Keresitek-e a kihívásokat? Nem, azt látom. De tudom, hogy vannak, akik keresik a kihívásokat is. Vagy hogy vannak-e kihívások, vannak-e nehézségek az életetekben jelenleg. Az a 121-es Zsoltár, ez egy kicsit hasonló helyzetről olvashatunk benne. Balázs, megkérem, hogy vetítsd ki. Ez az egy dia lesz így az egész igehirdetés alkalmával. Fölolvasom. Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony, nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártadban, keltedben, most és mindenkor. 2 évvel ezelőtt a családunkkal sikerült egy ausztriai nyaralásban részesülnünk, és ezen nyaralás alkalmával meglátogattuk Ausztria legmagasabb hegyét, a Großglocknert. Hát ez 3000 méter fölötti hegycsúcs. De hát ugye ilyen turistásan lehet elmenni a tetejére, autóval egy gyönyörű szép panorámaút vezet, és csak a parkolóház első emeletén álltunk meg, tehát nem a legmagasabb helyre parkoltunk, ezért még tudtunk egy kicsit sétálni. Hát ami ott látvány fogad, már eleve, ahogy odamész, látod azt a sok hegyet, amit Isten teremtett, látsz egy olyan erőt, ami úgy érzed, hogy te ahhoz képest nagyon, nagyon kicsi vagy, folyamatosan vízesések, meg folyók, és ugye a vízesés is olyan, hogy így nem az van, hogy elmegyünk, és akkor megáll, hanem hogy ott folyamatosan jön belőle a víz, kiapadhatatlanul rendelkezésre állnak Istennek az erőforrásai. És volt egy másik érzés is, ahogy egyrészt mentünk föl, meg ott a hegyen is, hogy nagyon ki vagyunk szolgáltatva az elemeknek. Tehát folyamatosan jelzések voltak, hogy most lehet-e haladni, nem lehet haladni, munkagépek voltak, több méteres hófal volt, pedig nyáron voltunk bizonyos helyeken. És az időjárást is folyamatosan nézték, ugyanis ha olyanra fordul az időjárás, ami bármelyik pillanatban megtörténhet, akkor jóval limitáltabb a mozgástér, amit ott lehet ezen a hegyen, vagy az úton is bejárni. És hát szerintem a Zsoltár író is ilyen hasonló ambivalens érzésekkel lehetett, amikor elért az útjának egy bizonyos pontjára. Ugye azt olvassuk, vagy azt tudjuk, hogy Jeruzsálem körül hegyek vannak, és ezeken a hegyeken kell, hogy átkeljenek. Azt a 125-ös Zsoltárban olvasjuk, hogy Jeruzsálemet hegyek fogják körül. Illetve én, ahogy így néztem a Google-on, meg képeken, valóban olyan magaslatok vannak, ami amúgy Izraelre nem jellemző. Látta a teremtett világnak a szépségét, ugyanakkor látta is az elemeknek való kiszolgáltatottságát, vagy megtapasztalta. Illetve volt egy bizonyos félelem benne, hiszen azok a hegyek nem csak az erőt, meg a természeti kiszolgáltatottságot tartalmazzák, vagy az jön onnan, hanem az bizony rablóknak, illetve portyázóknak is a törzshelye volt. Lehetett arra számítani, hogy rossz emberekkel fognak találkozni. Ugye hát zarándokénekről van szó, most ha csak így az első szónál ragadok le. Ez azt jelenti, hogy ez egy 15 zsoltárból álló gyűjtemény a 150 zsoltáron belül. És hát azért mentek zarándok útra, hogy emlékezzenek. Ez Istennek volt a rendelkezése, és volt egy ilyen nagy ünnep, amikor fölmentek Jeruzsálembe, a templomba. Ez a kivonulásnak az ünnepe volt, amikor Isten Egyiptomból kiszabadította a zsidókat, és bevezette az ígéretnek a földjére. Tehát egy emlékezés volt arra, hogy mit tett az Úr. Ez volt a zarándoklatuknak a célja, amiért oda elmentek. Túlnyomó részt csoportokban mentek, nem voltak egyedül, pont ezek miatt a dolgok miatt, amit mondtam, valószínűleg. És hát ugye a zarándok énekekből kifolyólag azt gondolhatjuk, hogy eközben énekeltek is, vagy az útnak bizonyos részén énekeltek együtt. Valószínűleg inkább férfiak mehettek, bár az Új Szövetségben ugye 12 éves Jézusnál látjuk, hogy az egész család ment, de valószínűbb, hogy a családot hátrahagyva mentek, és évente egyszer elmentek a jeruzsálemi templomba Istent ünnepelni, ez egy fesztivál volt, Istennel találkozni. De ugye az áldozati állatokat, illetve az értékeket is vittek magukkal, úgyhogy éppen ebből kifolyólag voltak prédák vagy célpontok, mert hogy bárki, aki Jeruzsálem felé tartott, azt arra specializálódtak a portyázók. Kiszolgáltatottan félelemmel telve néztek az útnak a végére, erre a részére. Nem tudom, mikor érezted magad hasonló veszélyhelyzetben, vagy vészhelyzetben, vagy mikor érezted azt, hogy olyan kihívások vannak előtted, ami egy kicsit túlmutat rajtad, hiszen ezt nem tudod nagyon szabályozni, hogy te most kivel fogsz találkozni, kivel nem fogsz találkozni, milyen viharba kerülsz, vagy milyen viharba nem kerülsz. Illetve, hogy hova fordultál. Most, ha egy kis csendet tartanénk, én biztos vagyok benne, hogy a múltatokban is találnátok olyat, amikor ilyen helyzetben voltatok, és talán nem kéne annyira törni a fejünket, hogy most is beazonosítsunk olyan élethelyzetet, olyan kihívást, ami előtt úgy állsz, hogy ezt most te nem tudod, hogy hogy fogod megoldani. És hát, hogy hova fordultál erre, ugye tudjuk a választ. Istenhez, Jézushoz. Igen ám, de mi van akkor, hogyha nem érezzük a jelenlétét Istennek? Mi van akkor, hogyha nem tapasztaljuk a bőrünkön Krisztusnak a jelenlétét, és így a hirtelen segítségét? Kapok én valódi segítséget egyáltalán, amikor Istenre nézek? Ugye a hegyek azért is furfangosak, mert hogy... Abban az időben a bál, illetve a pogány kultusznak is a helyei, a színhelyei voltak, ugye közel Istenhez. És templomoknak, illetve áldozati helyeknek, papoknak a helye volt, ahol pénzért igénybe lehetett venni a szolgáltatásokat, a problémáinkat, a kihívásainkat, a vágyainkat, azt oda lehetett vinni, és valamiféle megoldást kínáltak rá a papok. Tehát itt nem Isten papjairól van szó, hanem a pogány kultusznak a papjai. De ugye volt ezzel egy nagyon nagy gond, vagy van ezzel egy gond, amikor ilyen helyre fordultak, hogy szintén fölmerül a kérdés, hogy tényleg van valaki odaát? Létezik az az Isten, az a transzcendens, akihez oda megyek és amiért füzetek? Húsvétkor néztem egy filmet, az volt a címe, hogy Risen, vagy Feltámadás, nem olyan régi film. egy római századosnak a szemüvegén keresztül volt a Krisztus elfogása, megfeszítése, feltámadása feldolgozva. És ebbe az volt, hogy ez a százados, aki ugye Pilátusnak dolgozott, így rendszeresen időről időre elment a kis szent helyére, vagy helyre, ahol, ha jól emlékszem, Mars Istennek a szobra volt ott, és vitte a pénzt, és elmondta az imádságát, vagy elmondott valamit, amit nem ért, vagy amit szeretne, ha segítene benne. És van néhány ilyen kép, aztán ezután néhány kép után már azt látom, hogy ugyanúgy oda megy, vagy azon a filmben, hogy ugyanúgy oda megy, leteszi a pénzt, de már Istenhez imádkozik, mert nem jött válasz arról a helyről. Értelemszerűen a filmben azt látjuk, hogy Isten pedig választ adott az ő kérésére, vagy kérdésére. Tehát, hogy fölmerül a kérdés, hogy vajon az Istenhez való kiáltás, amit láthatunk a Zsoltárban is, az nem egy újabb babona? Mert hogy nagyon átszőtte az akkori gondolkozást és a kultúrát ez a kettő dolog. És erre viszont akkor kapunk jobban választ, ha magunk is keressük a magunk életébe a választ, hogyha jobban megismerjük Istent, és még jobb, hogyha látunk már olyan dolgokat, amiket Isten már megtett az életünkben, vagy egyáltalán lerakott az asztalra így körülöttünk. Van egy kedvenc túlélője a családunknak, úgy hívják, hogy Bear Grylls, nem tudom, ismeritek-e, vagy hallottatok-e róla. Ő egy ilyen karandor, angol főcserkész, ugye az Alfának volt most az arca. Tévés személyiség, író, és volt neki egy híres sorozata, ami ilyen túlélési helyzeteket mutatott be, amikor ledobták mondjuk az északi sarkon, és akkor onnan egy lakott településre valahogy el kellett jutnia, egyedül volt, és hát különböző, hát így az emberi határokat feszegetve, de aztán hát minden helyzetből kikerült. És nem gondoltam, hogy hogyan lehet folytatni ezt a sorozatot, de van egy új sorozata, ami magyar címen nincsen, én azt adtam neki, hogy hétköznapi túlélők. És itt Bear egy embert választ ki, aki küld nekik egy videó üzenetet, és elmondják, hogy hogy milyen kihívás van az életükben, ami most nem tudnak tovább lépni. Amiben segítene nekik, hogyha Bearrel együtt kalandoznának egyet, és így valamin átsegítené őket. Ez egy ilyen külső-belső utazás, ilyen 20-valahány perces kis filmek, és nagyon fontos része, hogy van valami elakadásuk, van valami, amit szeretnének megtudni, megismerni. Ez az egyik, amiért jelentkeznek. A másik, amiért ismerik Bert, és tudják azt, hogy ha az életüket rábízza, vagy ha problémájukat rábízzák Bertre, akkor ő az életüket biztonságban fogja tartani, nem fognak meghalni, és hogyha elmennek egy magas hegyre, vagy leereszkednek egy kötélen, vagy egy helikopterre, egy bilincsel rácsatolja őket, akkor nem fognak leesni, és nem fognak meghalni. Tehát tudják, hogy a Bear már valamit letett az asztalra, és hogy segíteni fog neki abban, hogy visszajöjjenek, és túllépjenek azon, amin voltak. Volt egy kis fiatal, 13 éves lány, az első cserkész próbáját próbálta megcsinálni. Két dolgot már tudott, és még volt hátra 4, tűzgyújtás, valami gusztustalan dolognak az elfogyasztása, ez most egy skorpió volt, tudni azt, hogy hol van. Na szóval ezeket végigment vele, és közben meg jókat beszélgettek. Tehát az arándokok ebben az imádságban is egy hasonló folyamaton mennek át, hogyha olvassuk, hogy van egy hívás az életükben, és elkezdik újra felfedezni, hogy kicsoda Isten, és hogy az Isten mit tett már a történelemben, és hogy mit tett velük is. Van 3 nagyon fontos gondolat ebben a Zsoltárban, ami ezen az úton minket is végigvezet, illetve őket is végigvezette. Az egyik, a 2. versben látjuk, hogy segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Ugye itt csak az itteni gondolat ez a teremtő, hogy egy teremtő Istenről van szó, és ugyancsak az eget és a földet olvassuk, ez csak egy része az ő teremtményeinek, de nyilván, amikor ezt mondták, akkor tovább gondolták, és tudták jól, hogy a világosságot, a sötétséget, a vizeket, a növényeket, az állatokat és az embereket is Isten teremtette. És ő nem csak egy alkotó Isten, hanem egy jófajta menedzserként nem kim van az alkotásából, hanem mindezt kezeli és kézben tartja. Tehát egy nagyon fontos kontextusa az ő problémájuknak is az életükbe, hogy ebbe az Isten által teremtett világba érkeznek bele ezzel a problémával, és őt szólítják meg. A másik, ha haladunk tovább a Zsoltárban, a 4-es versben, az a megváltásnak a gondolata. Azt olvassuk, hogy aki védelmezi Izraelt. És ez a tény, ez nagyon nem volt elhanyagolható szempont egy zsidónak, sőt egy nagyon fontos garancia volt az, hogy aki védelmezi Izraelt. Azt olvassuk a 2 Mózes 4.22-ben a kivonulásnál, ugye amikor a zsidók a Egyiptomban vannak, de te mondd meg a fáraónak, így szól az Úr, Izrael az én első szülött fiam. Tehát Isten úgy tekintett rájuk, hogy ők az első szülött fiúk. És ez egy egyértelmű utalás arra a kivonulásra, amikor Isten gondoskodott róluk, és megváltotta az ő életüket. Ugye az utolsó csopásnál Isten minden első szülöttet megölt Egyiptomban, kivéve ott, ahol egy bárány vérét vel megkenték az ajtófélfát, majd később pedig ezt a bárányt még el is fogyasztották, hogy aztán az indulás estéjén legyen erejük arra, hogy meg tudják tenni az utukat, amit nem tudtak megenni, azt pedig elvitték magukkal. Ez a kivonulás pedig elindította egy folyamatot, hogy beérjenek arra a földre, amit Isten megígért nekik. És ez gyakorlatilag egy emlékeztető Izrael számára, hogy egy megváltó munka az elindult, és hogy odaértek az ígéret földjére. És aki őket kiemelte onnan Egyiptomból, és elvitte mindenféle viszontagságokon keresztül az ígéret földjére, ellenségeket kiűzve és harcokat megvívva, ugyanaz az Isten vajon hűtlen lenne hozzájuk? Ugyanaz az Isten vajon elfeledkezne róluk? És ne lenne ott most? Pont akkor, amikor azt mennek ünnepelni, ami már megtörtént velük? Isten megváltotta őket, és ott vannak az ígéret földjén. Ott élnek már. Ez is egy nagyon fontos értelmezési kontextusa egy problémának, hogy egy megváltott emberekről van szó. És a harmadik fontos kép Istenről, ha tovább megyünk az 5.-6. versben, az az utitásnak a gondolata. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad, jobb felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. De milyen jó, hogyha vannak utitársak. Én néhány évvel ezelőtt voltam egy zarándok úton. Vannak egyéni zarándok utak, de azért általában ott se kell egyedül menni. Itt többen voltunk. Esztergomból mentünk el, hát zarándok útnak hívtuk, igen. Esztergomból mentünk el Pirisvörösvárra, útba ejtve Dobogókőt. Itt többen voltunk, valakinek marha jól ment a fölfele való menet, mert a térde úgy volt beállítva, már idősebbek vagyunk. Valaki meg lefele nem tudott haladni. Valaki jól tudta az útirányt, de ha valaki éppen lesérült, akkor más vitte az ő cuccát. És hát végül is így ebben a jó útitársak voltunk egymásnak, sikerült eljutni a végcélbe, és túl is érte mindenki ezt a nagy kalandot. Tehát van jó, ha van utitárs, és jó, hogyha ez a bizonyos utitárs, ez fölöttünk van bizonyos képességekben. Bölcsebb, erősebb, és jobban ismerik az utat. És hát van több fordítás itt ennél a gondolatnál. Nem tudom, gondolkoztatok-e rajta, hogy Isten vajon balkezes, vagy jobbkezes lehet? Én azt látom, hogy Isten jobbkezes. Nem tudom, van-e balkezes itt közülünk, aki szintén az Úr képére lett teremtve, de szerintem Isten jobbkezes. most nézem, én olyan fordításokat néztem, hogy a jobbján megyünk Istennek. Oltalmat ad a jobbján. És kikerestem, hogy mik történnek Istennek a jobbján. Van egy olyan, hogy jobbod, Uram, dicső az erőtől, jobbod, Uram, szétzúzza az ellenséget. Aztán egy másik kép a jobbjáról. Kezed ott is elérne, ha valami gondban vagyok, jobbod megragadna engem. Vagy azt, hogy hatalmas-e karod, hatalmas a te karod, kezed erős, de a jobbod fenséges. Vagy ez a kedvencem. Ha ezren esnek is el melletted, tízezrek a jobbod felől. Jobbod csupa igazság. Szóval ez az utitársak ezen a jobb oldalon vannak. Érzitek biztos ennek a súlyát, hogy jó egy ilyen utitárs mellett lenni, aki ilyen képességekkel rendelkezik. És egy másik fontos, ha tovább olvassuk, fontos tulajdonsági az utitársban, az, hogy holisztikusan tekint a partnerére, hogy így mondjam. Tehát nem az van, hogy hajtja, hogy célba érjünk, és semmi nem érdekes, csak hogy odaérjünk. Ugye azt olvassuk, hogy nappal, azt keresem. Igen, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Ugye nappal elsősorban itt ezzel a nem kapunk napszúrást, fizikailag, főleg ezeken a helyeken elég sokszor a nagy hőség az sokat tud ártani a szervezetnek. Ugye éjjel a hold az nem tud megszúrni minket, ám de a léleknek a, hát inkább így a félelmeivel utalhat, hiszen az éjszaka az mindig félelemmel teljes. Nemrég a rányaim is nagy kalandba kezdtek, eldöntötték két napja, hogy az ugráló várba töltik az éjszakát. És nagy boldogság volt, berendezték, fények, párna, hálózsák, minden, és hogy mi csak maradjunk ott, nyugi, ott fönt, mert én mondtam, hogy lányok, bocs, de én nem fogok itt aludni, de azért az ablakból figyelemmel kísértem a dolgokat. És Zsófi mondta, hogy jaj, hát most mi lesz, nem fogunk jó normálisan aludni, mert ott vannak a lányok. Mondtam a Zsófinak, hogy nyugi, olyan 9-10 és fönn lesznek. És hát valóban így történt, ott még meséltem nekik, de aztán egyszer csak hallom, hogy jön fel a Szonya. Mondjuk a Janka elaludt, de egyedül nem akartam lent hagyni. Úgyhogy most még elnapoltuk ezt a kihívást. De hát ott egyedül az éjszakában félelemmel fél a lelkük. És hát arra a megoldás, mi voltunk meg a biztonság. Tehát ez a három kép, a teremtő, a megváltó és az utitárs teszi hitelessé és közelivé Istent a zarándokok számára. Újra előjönnek azok, amiket ugyan átéltek, de már elfelejtettek. És hihetővé teszi azt, hogy Isten nem egy babona, mint ahogy oly sok babona volt abban a világban is, hanem tényleg van ott valaki a túloldalon. Annak ellenére, hogy nem látjuk. Miért fontos ugye elővenni ezeket a triviális képeket? Mert hogy elfelejtették, és emlékeztetni kellett magukat. Most ezzel mi is pontosan így vagyunk, hogy bizony elfelejtünk nagyon egyszerű dolgokat. Sőt, az a helyzet, hogy nekünk van egy kis hátrányunk a zsidókhoz képest, van egy nagy handicapünk, mert egy olyan világban élünk, olyan világban nőttünk föl, ahol Istent megölték, legalábbis megpróbálták megölni. Mire gondolok? Az ateizmusra gondolok, amely ugye a felvilágosodás idejében indult el, vagy azzal kezdődött, és mondok egy, mondjuk egy csúcspontot, de ezért nem csúcspont, de egy mérföldkövet. 1965. októberében a Times-nak a címlapja azzal a fekete alapú mondattal vagy kérdéssel jelent meg, hogy Isten meghalt. És maga a cikket pedig teológusok írták, érvelve amellett, hogy igen, Isten meghalt. Az ateizmusnak ez a folyamata, ami már ugye mondtam jó pár száz évvel ezelőtt elindult, ez átszövi a társadalmat, a tudományokat, a politikát, a kultúrát, minden részét az életnek. Attól függetlenül, hogy már túl vagyunk rajta bizonyos értelemben. Dosztojevszki sokat foglalkozott a műveiben ezzel. Egy kis részt szeretnék felolvasni, csak azért, hogy az a gondolat, ami ebben benne van, az ránk is önkéntelenül a mi gondolkozásunkra is milyen hatással van. Egy párbeszédből az egyik szereplő érvel, Kirilov. Ha van Isten, minden akarat az övé, és az ő akaratából nem vehetek el semmit. Ha nincs, akkor minden akarat az enyém, és köteles vagyok tanúsítani a szuverenitásomat. Nincs magasztosabb eszme, mint hogy nincs Isten. Engem igazol az emberiség története. Az ember egyebet sem csinált, mint isteneket talált ki, hogy élni tudjon és ne ölje meg magát. Mindmáig ebből állt a történelem. A világtörténelemben én vagyok az első, aki nem akarta Istent kitalálni. Gyorsan megjegyezném, hogy egyébként maga az egyház szülte az ateizmust, tehát ez egy ellenreakció volt arra, hogy mit tett az egyház. Szóval nem vagyunk, a hívők nem szentek, szentebbek ebben a dologban, mint bárki más. Katolikus protestáns vonal egyaránt. És mondhatnék még sok eseményt, de az, meg történést, meg embert, meg gondolatot ezzel kapcsolatban. Ezt csak azért mondtam el, hogy a mi saját értelmezési kontextusunkat is megértsük, amikor ilyen helyzetben vagyunk, és nem értjük, hogy miért vannak ilyen gondolataink. Hogy Istent félreteszem, és nem foglalkozom vele. Például ezért. A kultúra nagyon alattomos módon határozza meg a gondolkozásunkat és az identitásunkat. Na, de van egy furcsa dolog ezzel a keresztény Istennel. Úgy tűnik, hogy a hívők többet szenvednek, mint a nem hívők. Például, ha Törökországban valaki megtér, akkor egy új személyigazolványt kell csináltatnia, mivel azon a személyigazolványon van egy olyan információ, hogy neki milyen a vallása. Ha csinál egy új személyigazolványt, akkor azzal különböző atrocitások fogják érni, hogy ő nem az ottani hivatalos vallásnak a követője. Vagy ugye van, akit le is tartóztatnak a hite miatt. Indiában meglincselhetik, Kínában börtönbe kerülhet, Észak-Koreában munkatáborba kerül. Norvégiában, ha valaki mondjuk egy bibliai értékrend mentén neveli a gyermekét, akkor akár még az is elképzelhető, hogy a gyermeket kiemelik a családból. Kanadában, ha őszintén elmondasz egy véleményt, egy biblikus véleményt egy társadalmi kérdésben, akkor én nemrég olvastam, akkor valaki börtönbe került, nem túl sok időre, de nem tűrte meg a rendszer ezt a véleményt. De egy biblikus véleménnyel itthon is lehetsz egy migránspárti betelepítő, hogyha ha elmondtad bibliai igazságokat, de ugyanúgy lehetsz, hogyha egy biblikus véleményt megfogalmazol, egy ilyen, nem tudom, ősfideszes, vagy szóval, hogy ha elmondasz valamit, azzal atrocitások fognak érni a Biblia alapján. Tehát nem lehet azt mondani, hogy térjél meg, és nem lesz semmi gond. Vagy az se, hogy hívő vagy, ne izgulj, és nem lesz semmi gondod az életben. De hát akkor mégis, miben bízhatok? Bízhatunk egyáltalán abban, ami oda le van írva a Zsoltárokban? Azt gondolom, hogy igen. Miért? Egyrészt azért, mert ugye azt tudjuk, hogy a bálványokban nem lehet bízni. Tudjuk azt, hogy ott nincsen senki a túloldalon. Mégis sokszor kapaszkodunk belé a bálványokba, vagy a bálványainkba. Hol tudatosan, hol pedig tudat alatt. Nagyon rezonál erre a dologra ugye a 34. versben azt olvassuk, hogy ilyen tagadásképpen, hogy nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged, bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Tehát mintha lenne olyan tapasztalat, vagy olyan információ, hogy bizony vannak olyan istenek, akik elaludnak, elalszanak, elszunnyadnak, és nem védelmeznek, hiába megyek oda. És nagyon rezonál arra, amikor Illés proféta ugye összecsap a Bál profétákkal, már csak egyetlen egy istenhívő proféta maradt, Illés, több mint 400 Bál profétával szembe. Az Egy Királyok 18-17-ben olvassuk, Délben aztán Illés gúnyolni kezdte őket, és azt mondta, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő. Talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi, vagy úton van, talán alszik, majd fölébred. Ugyanilyen bálványokkal vagyunk körbevéve, és ott lapulnak a mi életünkben is. Nyugodjunk meg. Akár a bálványként tudunk tekinteni a politikára, ami mondjuk biztonságérzetet tud adni. Vagy a magam ereje. Saját magam is egy bálvány tudok lenni. A családnak a mítosza. A szerelem, a hatalom, a stadionok, az egészség, a sport. Sok minden tud bálványjá válni. Timothy Keller azt mondja róla, a bálványainkból merítjük az önbizalmunkat és a biztonságérzetünket. Tehát ha van valami, ahol, ami úgy érezzük, hogy önbizalmat ad meg biztonságérzetet, és az nem Isten, akkor érdemes mérlegre tenni, hogy vajon milyen kapcsolatban vagyunk azzal. És Nietzsche azt írja, hogy a világban több a bálvány, mint a valóság. Sok minden nem lehet tőle elfogadni, de ez egy nagyon jó gondolat. Tehát több a bálvány, mint a valóság. Szóval, ugye ezt azért mondtam el, hogy elmondjam, hogy miért nem bízhatunk a bálványokban, és hogy vajon mégis miben bízhatok? Miért igaz mindez? Emlékezzünk vissza erre a három képre, amit mondtam, amit a Zsoltár olvasók is, amin átmentek. Teremtő, megváltó és utitárs. Teremtő, megváltó, utitárs. Nem tudom, ismerőse nektek ezt a három gondolatot át tudjátok-e váltani egy másik három gondolatra. Az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek a gondolatára. Ez a hármas az, ami Krisztusban betölti az evangéliumot. Ez az előképe a Krisztusban betöltött evangéliumnak. Annak az evangéliumnak, amiben a főpap az már Jézus Krisztus. És mi magunk is egy zarándok úton vagyunk. Van egy lelki utazásunk, persze fizikai is, ami a mennyei Jeruzsálem felé tart. És Isten jelenlétébe az ő ünnepségére tartunk. És Isten nem hagy el ezen az úton, elkísér a végére. És Isten nem ígér gondtalanságot. De azt igen, hogy végig gondja és figyelme lesz ránk, és a problémáinkra, és hogy el fog juttatni a célba. És hogy ezért viszont bízhatunk benne. A korai keresztények is gyakran használták, Abcsel 9.2, hogy az útnak a követői, és még jó pár másikat tudnék mondani, hogy egy úton járunk, és azt követjük. Krisztus is azt mondja magára, hogy ő az út. Szóval egy zarándok élettel járjuk napról napra az utunkat Isten jelenlétébe, tele nehézségekkel, örömökkel is, de ezekben Istennek van hatalma. És ez legalább annyira biztos, hogy ezekben jelen van, mint hogy megtörtént a kivonalás, mint hogy Krisztus is eljött a földre. És ha rátekintünk, hogy Krisztus milyen utat járt, és a tanítványokra is mi várt, hát nem azt látjuk, hogy gondtalanság lett volna. Sőt, azt látjuk, hogy a szenvedések árán terjedt az evangélium, és az üldöztetés pedig osztályrésze volt mindezen embereknek. Sokat gondolkoztam, hogy mi lehet a Zsoltár írónak az üzenete ennek az akkori kontextusban az akkori olvasóknak. És hát ugye egyrészt sokszor elhangzik a védelem szó. Ez biztos egy fontos dolog volt számára, hogy ezen az úton Isten védelmezi őket. Másrészt pedig az, hogy az ember nagyon könnyen meg tud állni, meg tud torpanni, ha arra néz, ami éppen az aktuális probléma vagy nehézség, és vagy elkezdi nyalogatni a sebeit, vagy nem kezd el szembenézni a problémával, vagy kikerüli, vagy megpróbálja levágni az utat, ami általában kalamajkához vezet. Tehát, hogy ne álljanak meg, hanem azon az úton, amin elindultak, hogy Istent ünnepelhessék, és Istennel találkozzanak, azon menjenek végig, és a védelemre nyugodtan lehet számítani. És Jézus miatt mondhatjuk ezt már mi is. Azt, hogy igen, ez a mi zsoltárunk is, és ez a mi hitünk is, és a mi utunk is, a mi védelmünk is, nem csak az övüké. És ha kihívásokkal, nehézségekkel vagy problémákkal nézünk szemben, akkor pedig ne álljunk meg. Sokszor fájó ránézni az adott helyzetre, és látni mondjuk a szívünknek az állapotát, hogy most itt miért is álltunk meg? Ez most nekem miért okoz problémát? Tényleg ilyen a szívem, hogy ezen nem kéne, ezen tovább kéne menni. De be kell azonosítani, szembe kell nézni, és föl kell tenni a kérdéseket. És szóval nekünk Jézus a garancia arra, hogy ezen az úton oda tudunk érni. És zárásként szeretnék visszatérni Bear Grylls-re. Ő azt mondja, az ilyen helyzetekben, hogyha mondjuk valamiértelen lepottyanunk az északi sarkon, vagy valami őserdőben, bármikor előfordulhat bármelyünkkel, hogy higgadt gondolkozással és a helyes sorrendben elvégzett tevékenységekkel, megfelelő prioritásban a veszélyhelyzeteknek a nagy része az elkerülhető, megoldható, vagy nem is elkerülhető, de át lehet rajta menni úgy, hogy abból nem lesz tragédia. Tehát végig lehet menni nem könnyen, de áldozatokkal ugyan, de meg lehet csinálni. És mielőtt imádkoznék, arra kérnélek titeket, hogy egy nagyon kicsit legyünk csöndben, és hát ha találunk egy kihívást, vagy egy veszélyhelyzetet a személyes életünkben, egy nagyon kis időt fordítsunk arra, hogy egyet, esetleg kettőt megtaláljunk, és én ezután egy imádsággal szeretném lezárni. Tehát ha van olyan dolog, ami úgy látod, hogy túlmutat rajtad, megtorpantál, ha nem látod, nem hiszed el, nem érzed Istent abban a helyzetben. Istenem, köszönjük azt, hogy megállhatunk a jelenlétedbe. Köszönjük azt, hogy van mire emlékeznünk. Akár akkor is, ha kimegyünk a természetbe, és látjuk a te teremtésedet. Akár akkor is, hogyha a Bibliát olvasva látjuk, hogy te egy népet megváltottál, hogy te elhívtad őket, és megváltó Istenükké lettél. És köszönjük, hogy emlékezhetünk arra is, hogy te útitárs voltál. És köszönjük azt, Istenünk, hogy Krisztus eljött ide a világba, és az ő munkája az a mi életünkben is megszemélyesedett, és ereje van neki. És hatalmad van felettünk, hatalmad van a nehézségeink, az elakadásaink, az örömeink, az egész életünk felett, és hogy járhatjuk, követhetjük a te utadat. Köszönjük, hogy ez garancia arra, hogy te meghaltál, hogy te föltámadtál, ez garancia arra, hogy velünk vagy az úton. És kérjük, hogy segíts legyőzni a félelmeinket. Kérjük, hogy segíts legyőzni a bálványainkat. Segíts meglátni azt, hogy sokszor miben bízunk, ahelyett, hogy benned bíznánk. Segíts, Atyám, elhinni azt, hogy van valaki a túloldalon. És Istenünk azt mondod, hogy te megvédesz minket az úton. Kérjük, Atyánk, hogy ezeken a helyzeteken, amiket most eléd hoztunk, hogy te legyél az, aki tovább lendítesz minket. Vagy különleges módon avatkozol be, és egy csodát láthatunk körülöttünk, vagy a szívünkbe. Add, Atyám, hogy, hogy ezzel a lélekkel tudjuk élni az utunkat. És kérlek, segíts, hogy eljuthassunk oda, ahova te elküldtél minket, és azon az úton, amit te kijelöltél nekünk. Amen.